Ahogy Zsolt az előbb mondta ezt a 9-es számot, elképzeltem magamban, hogy mindenki kékszínű mezbe, 9-es óriási számmal a hátán honul be, kőszik a logóval. Jó lenne? Szóval jó lesz ez a jövő vasárnap, de azért még ne szaladjunk el ennyire, mert a ma is jó, ma az biztos ajándéka Istennek. Az, hogy a jövő vasárnap mi lesz, azt nem tudjuk. Hát, hogy mennybe ünnepeljük a 9. születésnapot, ki tudja. Bármi lehet. Szóval, Márk evangéliuma első részéből fogok ma egy történetet felolvasni. Márk 1, 21-től. Ez a történet tehát Kapernaumban játszódik. Ha van nálatok Biblia, lehetek kedvesek kikeresni, tehát Márk evangéliumának az első rész, 21. versétől, ezt mondja a Biblia. Kapernaumba mentek, és mindjárt szombaton bement a zsinagógába és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Éppen ott volt a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott föl. Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. De Jézus ráparancsolt, némulj el, és menj ki belőle. A tisztátalan lélek pedig megrángatta azt az embert, és hangosan kiáltva kiment belőle. Mindnyájan elálmélkodtak annyira, hogy egymást kérdezgették, mi ez, micsoda új tanulmány ez, hogy a hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki. És azonnal elterjedt a híre Galilea egész környékén. Ahogy a zsinagógából kiment, Simon is és András is a házukhoz mentek, Jakabbal és Jánossal együtt. Simon anyósa pedig lázasan feküdt, és nyomban szóltak is neki felőle. Oda ment, megfogta a kezét, és talpra állította, mire az azonnal elhagyta a láz, és szolgált neki. Emlékeztek még a Márk evangelizációra, erre a Márk drámára? Ahogy elolvastam ezt a történetet, nekem előjöttek ezek az emlékeim, hogy ott vannak a kapernaumi zsinagógában, jönnek a tanítványok, emlékeztek rá? Üdvözlünk a zsinagógában, ma este Jézus fog tanítani, foglaljatok helyet. Szóval a tanítványok üdvözölték a vendégeket, ahogy a Márk drámában előadtuk ezt, és aztán Jézus elkezdett tanítani, akkor ott a hátsó részben Zsigmond István elkezdett kiabálni, ő játszotta a megszállott embert, és aztán Jézus a Laci ráparancsolt, hogy némulj meg, menj ki belőle, és akkor azonnal megszabadult. Emlékeztek a történetre? Szóval ez történt ott a kapernaumi zsinagógában, és ezzel kapcsolatban adott nekem Isten egy üzenetet, amit szeretnék így az évelején elmondani. Az első fontos dolog az nem más, mint az, hogy az Istennek a szavának, vagy Jézus szavának, az Isten igéjének ereje és hatalma van. Ez akkor is így volt, ma is így van, régen is így volt, és ezután is így lesz. Szóval az Isten igéjének óriási hatalma van. Azt mondja a Biblia, hogy álmélkodtak Jézus Krisztusnak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. Szóval az Isten igéje, a Biblia, az Isten kijelentését, amikor kommunikáljuk, amikor hirdetjük, képviseljük, ebben erő és hatalom van. Szerintem ezt te is megtapasztaltad már sokszor, ezerszer, százezerszer. Ha kinyitod a Bibliádat, és találsz benne olyan igeverseket, amelyek így alá vannak húzva, a pirossal, vagy nem tudom, valahogy ki vannak emelve, vagy bele van firkálva valami, odaírtál mellé valamit. Ez azért van, mert az a 1-2-3 mondat, vagy az a szakasz, ami az Istennek az igéje, az nem csak egy szöveg volt, hanem az Istennek az ereje megnyilvánult, és valahogy kiugrott, és eltalált téged. És odaírtál valamit esetleg, vagy kiemelted, hogy ezt ne felejtsük el, mert Isten akkor szólt hozzám. Hányan tapasztaltátok már ezt? Nekem is a Bibliám tele van firkálva mindennel. Szóval az Isten igéje az erő és hatalom. És amikor ez az erő és hatalom megnyilvánul, akkor egyszerűen eltalál bennünket, és megváltoztat bennünk valamit. Azt mondja a Biblia, Római Levél első rész 16. versében Pál apostol így nyilatkozik, hogy nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Istennek az ereje az minden hívőnek az üdvösségére, elsőként a zsidóknak, de a görögöknek is. Vagyis az evangélium, az Istennek a kijelentése az egyenlő Istennek az erejével. Mint egy matematikai képlet. Hogy Istennek az igéje, az evangélium egyenlő az Istennek az erejével. És amikor az Istennek az evangéliumát elkezdjük képviselni, hirdetni őszintén, tisztán, hitből, tehát megfelelő módon, bibliai módon, akkor ez egyenlővé válik az, hogy az Isten ereje valamilyen módon felszabadul, és elkezd működni azoknak az embereknek az életében, akik ezt hallják, akik ezt átélik, vagy olvassák. Tehát erről beszél a Biblia. Hogy ez az erő egyszerűen képes megmozdítani az embert, vagy képes kimozdítani bennünket abból a helyzetből, amiben akkor vagyunk. Átéltük már, hogy valamilyen bűn leterhelt bennünket, és olvastuk a Bibliát, és egyszerűen csak úgy hogy felszabadultunk, és tudtunk imádkozni utána. Ugye milyen erős hatalom ez, hogy úgy érzed, hogy semmire nem vagy alkalmas, mindent elrontottál, mindennek vége, talán egy kicsit olyan depressziós hangulat van rajtad, mert valahogy leterhelnek a bűnök, az elrontott dolgok, és jön az Istennek az igéje, valamilyen kijelentése Istennek, akár így prédikálással, akár az igeolvasással, vagy valaki ezt képviseli felét, és egyszerűen felszabadulsz, hogy tudsz imádkozni, és felszabadít Isten. Fantasztikus erő. Gondolj bele, milyen erő tudna téged ebből még megszabadítani. Sokszor leértékelik emberek a Bibliát, vagy az Istennek az erejét, de az Istennek az ereje az óriási erő és óriási hatalom. Amikor én átéltem, hogy Isten engem megszólított és elhívott arra, hogy szolgáljam őt, hát akkor óriási hatalomnak kellett ott lenni, mert az én életemnek az iránya nem az volt, hogy én lelkész akarok lenni, meg egész életemben prédikálni szeretnék, meg gyülekezetbe szeretnék dolgozni, vagy szolgálni. Egy egészen más irányba mentem. És egyszerűen Isten megszólított, és ebben a légkörben, ahogy Isten szólt hozzám, egyszerűen az az irány, ami úgy gondoltam, hogy ez jó lesz nekem, arra megyek, ez egyszerűen így átváltozott, és elkezdtem a másik irányba menni, mert azt mondta Isten, hogy abba az irányba menjek. Te ezt átélted már? Vagy valamit kitaláltál, azt mondja, ezt meg fogom csinálni. Szólt Isten, és akkor egyszerűen, hát ez nem is annyira jó, és kiderült, hogy az Isten nem csak mondott valamit, hanem adott hozzá erőt neked, hogy valami egészen más dolog történjen az életedbe. Megváltoztatta az életednek az irányát. A megtéréssel is ezt éljük át, de egyébként az életünk során sokszor kisebb, nagyobb dolgokkal. Hogy az Istennek az ereje, az Istennek a hatalma egyszerűen új ötleteket, új inspirációt, új látást, új erőt ad, vagy új irányokat mutat, és abba az irányba tudunk tovább menni. Azért, mert az Isten működik, az Isten ereje óriási, és az Isten ereje egyszerűen fantasztikus. Gondoljatok szintén a Márk drámának az eseményeire, különböző elhívási történetekre. Ott van Máté, aki szedi az adót, és Jézus azt mondja neki, Máté, gyere, kövess engem. És ez az ember ott hagy mindent, és elkezd követni. Hát mekkora erő, meg mekkora hatalom az, aki ezt meg tudja csinálni. Hogy mindent ott hagyni, és egy teljesen ellenkező irányba elindulni. Gondolj bele. Az Isten ilyen elhívásokat ad, vagy így megszólítja az embert, azt mondja, hagyd ott azt az egészet, és indulj egy másik irányba. Amikor átéljük az Istennek ezt a hatalmát, ezt a különleges kegyelmét, akkor egyszerűen az embert fölemeli, és kiemeli abból a helyzetből, amiben eddig voltunk, és elindít bennünket egy új irányba. Ez egy fantasztikus dolog. És hogyha ezt átéled újra és újra, tapasztalod, hogy az Isten szól hozzá, tapasztalod, hogy az Isten mozdít vagy irányít téged, akkor nagyon fontos, hogy szóval legyünk ezért nagyon hálásak, mert az Istennek az ereje, az akkor azt jelenti, hogy működik az életedben. Hogy az Isten ereje működik a gyülekezetben. Az Isten erejét átéljük és megtapasztaljuk. És erről beszéltek az ott lévő emberek, elkezdtek álmélkodni, hogy amikor Jézus tanít, akkor ezt átélik, ezt valahogy valamilyen módon megtapasztalják, míg korábban még más emberek mondtak szépeket meg jókat, de vagy kevésbé szépeket, vagy kevésbé jókat, de nem volt ez benne. Szóval az Isten ereje az működik, és eltalál bennünket, megváltoztatja a gondolkodásmódunkat, a szívünket, és egyszerűen valami új jön létre. Gondolj arra, amikor ott van Jézus a sziklos hír előtt, és beszól, hogy Lázár, jaj ki. És a halott föltámad, és kijön. Azért oda kell erő, szellemi erő, ami megmozgat mindent, ami fölülír mindenféle törvényt. És egyszerűen az Istennek az ereje és az Istennek a hatalma demonstrálva van. Na hát erről beszél a Biblia, hogy az Istennek az erejét, az Isten hatalmát átélhetjük, megtapasztalhatjuk, és ez tulajdonképpen bármikor, bármilyen módon, vagy szinte rendelkezésre áll. Persze Isten dönti el, hogy mikor, hogy szólít meg bennünket, de bármikor megtörténhet. Azt tudjuk a Bibliában, hogy ezelőtt az időszak előtt, mielőtt bemerítő János, illetve Jézus elkezdte a szolgálatát, volt egy olyan időszak, ami elég hosszú volt, 400 év. 400 éven keresztül nem volt kijelentése Istennek. És gondolj bele, 4 évszázadig, ez nagyon sok idő. Emberek megszülettek és meghaltak, aztán a gyerekeik is meghaltak, meg az unokáik is meghaltak már, meg azoknak a gyerekei is, meg unokái is. Tehát hosszú idő eltelt úgy, hogy Istennek nem volt új kijelentése. Egy ilyen kijelentés nélküli bizonyos értelemben sötét kor volt az a történelemben. És 2 idézetet hoztam, az egyik a babiloni Talmud azt írja, hogy ebben az időszakban azt tapasztalták a zsidó emberek, hogy az utolsó proféták után a Szent Szellem eltávozott Izraelből. Tehát, hogy az Istennek a jelenlétét nem tudták megtapasztalni, és elkezdtek rossz dolgok történni. Olyan módon élték az életüket, hogy az Isten valahogy messze van tőlünk, nem tapasztaljuk azt, hogy az Isten szólna hozzánk, és megmozdítaná a szívünket, az életünket, és valahogy új irányba vezetne bennünket. Hát ez nem a Bibliában van, az a Makabeusok könyvéből hoztam egy másik idézetet. Ott az van leírva, hogy Izraelben ebben az időszakban, ebben a 400 évben olyan nagy volt a nyomorúság és a szorongatatás, amelyhez hasonló még nem volt, amióta nincsenek profétáink. Nyomorúság és szorongatatás. Ha Istennek a kijelentését, az Istennek a szavát, az üzenetét nem halljuk meg, akkor tulajdonképpen mi is ezt éljük át, egy ilyen nyomorúságot, szorongattatást, nehezebbé válik az élet. Egyszerűen problémásabbá válik a mindennapoknak a kezelése. Ha nincs Istennek egy friss kijelentése, nincs ereje Istennek az életedben, nem tud működni benned valami módon, akkor egyszerűen nehezebbé válik az élet. Beszűkülnek a lehetőségeink. És erről beszélnek a zsidók, hogy ebben a 400 évben valahogy ők ezt élték át. És amikor megjelent Bemerítő János, és kiment hirdetni az evangéliumot, és azt mondta, hogy nagyon egyszerű prédikáció, hogy térjetek meg, ez akkor átszólt, az Istennek az ereje olyan erős volt, hogy az emberek egyszer mentek oda, és azt mondták, meg akarok térni, be akarok merítkezni. És katonáktól kezdve az egyszerű emberekig, földművesektől kezdve nagyobb gazdagsággal rendelkező emberekig, különböző társadalmi rétegek jöttek, és elfogadták ezt az egyszerű üzenetet, amiben ott volt az Istennek az ereje, hogy elközelített az Istennek az országa, meg kell térni. És aztán Jézus prédikációja, Jézus szolgálatában ugyanezt történik. Ugyanezt mondja. Itt van az Isten országa, meg kell térni. Nagyon egyszerű, de óriási erő van benne. És amikor ezt az egyszerű üzenetet hallották az emberek, akkor egyszerűen felszabadult a szívük, arra azt mondták, hogy hú, erre van szükségünk. Ezt olvassuk a Lukács 3-ban, Bemerítő Jánossal kapcsolatban, hogy ő elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés és a keresztség a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédének a könyvében. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Istennek a szabadítását. Beteljesedett a prófétai kijelentés, amikor Bemerítő János elkezdett prédikálni a 400 éves csönd után. És azt mondja, hogy kiáltó hang a pusztában, és elkezdte hirdetni az evangéliumot, és azt mondja, hogy minden szakadékot töltsetek fel, és minden hegyet és halmot hordjatok el. Tehát a szakadék, ami kialakult az elmúlt időszakban, azt föl kell tölteni, és azok a hegyek, amelyek kialakultak, azokat meg el kell hordani. Gondolj csak bele, ez egy teljes átalakulás, nem? A szakadékot föltölteni, a hegyeket meg elhordani. Miért kell ezt csinálni? Ha nem jó helyen van a szakadék, az ott, ahol lennie kell, és a hegy ott, ahol lennie kell. 400 éven keresztül nem szólt Isten. És gondolj csak bele a te életedben, amikor átélted már, hogy valahogy bele volt árnyékolva az életed is, Istennek a friss kijelentését nem hallottad meg, akkor a te életedben is kialakulnak szakadékok, kialakulnak hegyek, szóval kialakul egyfajta életforma. És nem ugyanaz történik veled és velem, hogy amikor megszólal Isten, és újra hallod az Istennek a hangját, és azt, hú, tényleg ezt Isten mondja nekem, akkor át kell alakítani az életemet. Akkor föl kell tölteni a szakadékokat, és hegyeket el kell hordani, vagyis át kell alakítani, mert az Isten szava nélkül, az Isten kijelentése nélkül egészen másfajta életet élünk, mint amikor halljuk az Istennek a hangját, és ő vezet bennünket. Ugye egészen más. És lehet, hogy ezt a 2012-es évet valakinek ezzel kell kezdeni, hogy a szakadékokat betölteni, és a hegyeket elhordani, tehát újra kell alakítani mindent, mert valaki meghallja az Isten hangját, és azt mondja, hogy egészen másképp kell élni az életemet. Tulajdonképpen, amikor valaki ezt megérti, ez a megtérés. Egy teljesen új életszemlélet. Teljesen másképp kérem az életemet, mert eddig én irányítottam mindent, most már Jézus Krisztus az életemnek az ura. És már ő mondja meg, hogy hol legyen szakadék és hol legyen hegy, eddig én mondtam meg. És amikor ezt átéri az ember, akkor jön rá, hogy hát uram, én bűnös ember vagyok, nekem ebből meg kell térnem. Emlékeztek arra a történetre, amikor Jézus tanít a genezáreti tó partján, Péternek a csónakjába beül, vagy beáll, és onnan tanítja a sokaságot, az embereket, akik ott vannak, és utána átélik a tanítványok azt, hogy hát a kudarcok és a nehézségek, hogy nem nagyon fogtak sok halat, utána Jézus újra visszaküldi őket a vízre, és azt mondja, hogy na vessétek ki a hálókat, és óriási halfogás lesz. És erre az egészet, tudjátok, Péter mit reagál? Hogy menj el innen, Jézus, mert én bűnös ember vagyok. Én szégyellem magam ebbe a helyzetbe. Amit én fölépítettem hegyet, meg kialakítottam szakadékot, ahogy én éltem eddig az életemet, akár anyagi dolgokba, akár szellemi dolgokba, minden területen, akár a szakmámban is, kiderül, hogy ennek semmi értelme nem volt. Egyszerűen üres élet volt. És Jézus jön, és átalakít mindent, és azt mondja, hogy most vesd ki, és oda vesd ki a hálódat, és óriási halfogás. És erre Péter úgy reagál, hogy hát uram, én borzasztóan elszúrtam az életemet. Én olyan bűnös ember vagyok. Hát én nem is vagyok méltó arra, hogy egyszerűen csak úgy beszélj hozzám. És azt mondja, menj el Jézus innen. Nem vagyok méltó arra, hogy beszélgessünk. És tudjátok, mit csinálott Jézus? Azt mondja nekem, azt mondja Péter, akkor elmegyek. Gondoljatok bele ebbe a történetbe. Jézus nem megy el. Nem sértődik meg ezzel, mert tudja, hogy ez a bűnbánat. Hanem tudjátok, mit mond utána Jézus? Oda megy Péterhez. Ez a teljesen összeomlott ember, ez aki azt mondja, hát én mindent elrontottam, semmit nem tudok fölmutatni. És azt mondja neki, na kedves Péter, most induljunk el, és te most már emberhalász leszel, és ad neki egy elhívást. Nem fantasztikus? Hogy abban a pillanatban, amikor összeomlik minden, és egyszerűen nem tud Péter tovább lépni, és úgy gondolja, hogy itt a vég, akkor Jézus fölemeli, és azt mondja, hogy na most egy új dimenzióba fogunk tovább menni. Eddig itt próbálkoztál a halakkal, néha sikerült, néha nem sikerült, és bemutattam neked, hogy ezt hogy kell csinálni, de ne ezzel foglalkozzunk, inkább menjünk, és emberhalászattal fogunk foglalkozni. Átélted már azt, hogy Isten megszólított, lehet, hogy bűnbánatra indított, és úgy érezted, hogy hát semmi értelme, semminek, vége mindennek. Nekem már egyszerűen nincs lehetőségem arra, hogy bármit is mondjak, nincs hitelem, hát én elrontottam az életemet, vége mindennek. És amikor ezt beismered, akkor elkezd az Istennek az ereje és az Istennek a hatalma fölemelni, és azt mondja, hogy na oké, most már rendben van minden, most már mehetünk. És valami új elhívást ad Isten. Valami új dimenzió nyílik ki. Hát erről beszél a Biblia, hogy az Istennek a hatalma és az Istennek az ereje ilyen erős és ilyen hatalmas. Egy másik dolog, amit szeretnék megemlíteni, az arról szól, hogy erővel és hatalommal kell az evangéliumot képviselni. Magában az evangéliumban benne van, az Istennek az igéjében benne van ez az erő és a hatalom, de hogy ezt jól is kell képviselni. Hogyan lehet erővel és hatalommal hirdetni az evangéliumot? Hogyan lehet erővel és hatalommal bizonyságot tenni? Hogyan lehet erővel és hatalommal prédikálni? Hogyha jobban fogok ordítani, akkor jobban demonstrálom az Istennek az erejét és a hatalmát. Ismertek olyan tanítókat, pásztorokat, akik végigüvölti. Tehát ilyen, nem tudom, néhány decibellel följebb spanolja magát, és végigüvölti az egészet. Én nem ez vagyok, tehát nem kell megijedni, nem fogok végigüvölteni egy-egy istentiszteletet, de vannak ilyenek. Ezzel egyébként lehet jobban demonstrálni az Isten erejét és az Isten hatalmát? Igen vagy nem? Lehet valamit demonstrálni, de talán, hogyha azt mondjuk az Isten ereje és az Isten hatalma, akkor nem ezen múlik, hogy hány decibel jön ki a mikrofonból, vagy a hangfalakból, vagy a torkunkból. Tehát nem biztos, hogy erről van szó. Vannak olyan tanítók, vagy olyan emberek, akik, ahogy is mondjam, egész showműsort csinálnak, és nagyon-nagyon gesztikulálnak, és mindent elkövetnek, hogy az embereknek a figyelmét lekössék. Ezzel jobban be lehet mutatni az Isten erejét és az Isten hatalmát? Biztos valakinek lehet, hogy ez segít, de hát mégis azt mondhatjuk, hogy az Isten ereje és az Isten hatalma az nem attól van, hogy most én ugrálok, vagy nem ugrálok, hogy hány métert használok itt elől, vagy pedig csak egy helybe állok, tehát talán nem ezen múlik. Aztán gondolkozzunk tovább, tehát az Isten ereje és az Isten hatalma hogy működik? Láttátok a torontói áldás mozgalomnak valamilyen megnyilvánulásait? Ott jobban működik az Isten hatalma, meg az Isten ereje? Hát én azt mondom, hogy nem, semmivel nem, mert az démonikus. Tehát mi is az, hogy az Isten ereje és az Isten hatalma megnyilvánul? Valami egész másról van szó. Valami olyan dologról, ami lehet, hogy nem belőlünk fakad, hanem magából Istenből fakad, mert Isten az, aki az erő és a hatalom. Vannak emberek, vagy vannak gyülekezetek, ahol olyan lelkész van, aki, amikor prédikál, hát hogy is mondjam nektek, ilyen nagyon papos. Ismeritek ezt a stílust? Megpróbálom bemutatni, jó? Megigazítom a nyakkendőmet. Kedves testvérek, azért jöttünk most össze, hogy a gyülekezet újra találkozzon. Már egy hete nem láttuk egymást, és ez olyan nehéz volt átélni ezt az egy hetet, de most újra együtt lehetünk, és milyen jó, hogy újra együtt vagyunk, és milyen jó, hogy elhozhattuk a Bibliánkat, és újra megnyitjuk a Bibliánkat, és Isten igéje megint hangozni fog, és ez biztos mindenkinek nagy áldás lesz. És ez az ige is, amit most felolvastunk, ez arról szól, hogy Jézus prédikál. Igen, az aktuális vezérfonalból. Szóval értitek, hogy valamilyen ilyen nagyon monoton módon általános dolgokat elmondani. Az elmúlt hetekben láttam egy tévé istentiszteletet, ahol, hát nem így csinálni, sokkal rosszabbul, de azt mondtam, hogy ez büntetés hallgatni. Tehát, hogy nem volt benne semmi olyan, ami inspirálná az embert, hanem amit mindenki tud, az még egyszer el lett ismételve. Sőt, amit már mindenki százezerszer hallott, azt még újra elismételjük. Talán nem ez az, amire szüksége van az embereknek, hogy az Isten erejét és az Isten hatalmát megtapasztalják és átéljék. Vannak azok a típusú istentiszteleti megnyilvánulások, tanítások, bizonyságtételek, amikor a prédikációkban vagy a bizonyságtételekben ilyen új információk elhangoznak. És akkor azt mondja valaki, aki ott ül, hogy hú, azt nem is gondoltam, vagy nem is tudtam, hogy ez így van. Vagy soha nem figyeltem még meg a Bibliában ezt. Ezek már jobbak egy kicsit, nem? Amikor úgy eltalálja valakinek a gondolatait, és azt mondja, hogy hú, ez tényleg jó volt. De ez az Isten ereje és az Istennek a hatalma. Azt mondom, hogy ez is valami hatalom, mert a tudás az hatalom. Az információ az hatalom. De az Istennek a hatalma ennél sokkal több és sokkal erőteljesebb. És ennél tovább kell menni. És nem csak azt elmondani, hogy a lexikonok, meg nem tudom, ilyen kommentár, meg olyan kommentár, mit mond erről, és akkor olyan információkat átadni, amit esetleg az átlagember nem tud elolvasni, mert nincs rá ideje, hanem az Isten erő és az Isten hatalma annyival másabb, hogy tudom, hogy Isten mit mondott, én ezt 100%-ig elhiszem, és teljes hittel és bizonyossággal mondom nektek, vagy te mondod nekem. Ekkor működik az Istennek az ereje. Ha ez nincs meg, ha nem tudom, hogy Isten mit mondott, és vagy tudom, de nem hiszem el, és úgy mondom, akkor ebben nem fog átmenni igazán az Istennek az ereje és az Istennek a hatalma. Biztos átélted már te is, hogy bizonyságot tettél valakinek, vagy föltettek valami kérdést neked arról, hogy mit mond a Biblia, vagy valami olyan fontos kérdés, hogy kell ezt érteni. És nem csak úgy mondtad el, hát biztos így van, hanem úgy tudtad elmondani, hogy én tudom, én átéltem, én megtapasztaltam, hogy ezt mondja a Biblia, és ez rád is igaz, és ezt meg tudod te is tapasztalni, át tudod élni. Amikor hiszel az Istennek az igéjében, és ebből a hitből szólsz. Ez egészen más, mint amikor információkat mondasz. Ugye? Nagyon fontos, hogy amikor azt látjuk, hogy itt Kapernaumban Jézus odament a zsinagógába, és elkezdett beszélni és tanítani, akkor tulajdonképpen ez működött, hogy az Istennek a kijelentéseit, az Atyának az üzenetét, ő 100%-ig hitt benne, tudta, hogy ez így működik, tehát nem volt semmi kérdés, 100%-ig tudta ezt képviselni, és elkezdte mondani az embereknek, és az embereket megdöbbentette. Ja, hogy ez valami más, mint ami eddig volt. És hadd bátorítson bennünket is ez, téged is, meg engem is, hogy amikor bizonyságot teszel, vagy tanítasz, vagy képviseled az Istennek az igéjét, az Istennek a hatalmát, akkor tedd azt úgy, hogy 100%-ig hiszel benne, hogy itt van ez a Biblia, amit ez a Biblia mond, 100%-ig igaz. Semmi fölösleges dolog nincs benne. És semmi nem hiányzik belőle. Ez így van, ahogy van, a Isten megadta ezt így nekünk, és ezt hittel és bátorsággal tudom képviselni, és ennek az eredménye lesz az, hogy valaki meg fog térni, hogy valakinek az élete meg fog változni, valaki áldást fog nyerni. Vagy amikor imádkozol, akkor 100%-ig hiszel abban, hogy amiért imádkozol, abban működik az Istennek a hatalma, ezt Isten ígérte meg. Ugye ez egészen más. Fontos, hogy a hitünk működjön. Fontos, hogy felszabaduljunk. Azt mondja a Biblia 2 Korintus 4.23-ban, mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és ezért szólunk, ezt mondja Pál apostol. Vagyis az Isten erejének a kommunikációjáról, vagy továbbadásáról azt mondja, hogy azért szólunk, azért hirdetjük az Isten igét, mert hiszünk benne. Nem azért, mert valaki mondta, nem azért, mert megbíztak bennünket, nem azért, mert kérdeztek valamit, és akkor mondunk, mert hiszünk benne 100%-ig elkezdjük ezt képviselni, és ennek az eredménye az, hogy az Isten megérinti az embereket. Szóval amikor Jézus elkezdett tanítani és beszélni, akkor ezt tapasztalták az emberek, hogy valahogy így működött az Istennek a hatalma és az Istennek az ereje. És itt közöttünk is vannak tanítók, hittel tanítani. Gyerekeket tanítjuk, házi csoportban tanítunk, Isten tiszteleten tanítunk, mint tudom én, bármilyen közösségben tanítunk. Lehet, hogy azt mondod, hogy te nem vagy tanító. Oké, nem baj. De bizonyos értelemben a családodban csak tanító vagy, mert családodban képviseled a Krisztust. Vagy a munkahelyeden megkérdezik tőled azt, hogy érti a Biblia ezt, vagy ki volt Krisztus, vagy egyszerűen van lehetőséged a bizonyságtételre, akkor tulajdonképpen ott is arról van szó, hogy amikor bizonyságot teszel, akkor Krisztusról beszélsz. És nem mindegy, hogy elmondasz egy információt, ami esetleg neki újdonság, és aztán 5 perc múlva elfelejti, vagy pedig hittel továbbítod ezt az információt, hogy Pál apostol mondja, hogy mivel hiszünk, ezért szólunk, ebben benne van az Istennek az ereje és az Istennek a hatalma, ami működik. Szóval ennél kevesebben mi se érjük be, és fontos, hogy ez a hit működjön a szívünkbe és az életünkbe. És néha, amikor, hát ez történik, hogy hiszünk és ezért szólunk és prédikálunk, és én nem azért vagyok itt, mert most rám esett a sor, vagy nekem kell ezt csinálni, vagy azért fizetnek, vagy nem tudom, tehát hogy azért, mert hiszek ebben, és ezért képviselem az Istennek az igéjét. Ez nagyon-nagyon fontos. És néha, amikor ez történik, hogy bizonyságot teszünk, hogy tanítjuk az embereket, vagy képviseljük Krisztust, valamilyen módon lehet, hogy az Istennek az erődemonstrációja megnyilvánul. Ebben a történetben azt látjuk, hogy Jézus tanított, prédikál, az emberek hallgatják, és azt mondják, hogy húha, itt történik valami. Tehát valahogy átjön az, ez a hűha élmény, vagy tehát hogy valahogy az emberek úgy fölcsigázza az egész, hogy amit Jézus mond, az valami egészen más. És hogyha ezt élik át az emberek, vagy ezt éljük át az Isten igéjével kapcsolatban, ez igen, ez most nekem szólt, vagy ez megmozdított. Tehát ezek a különböző ilyen hűha, vagy aha, vagy nem tudom milyen élmények megjelennek bennünk, ez nagyon fontos. De néha ennél sokkal többet ad Isten, elkezdi demonstrálni az erejét és a hatalmát. És ott a kapernaumi zsinagógában ez úgy történt, hogy ott volt ez a megszállott ember, vagy először, vagy sokadszor, aki tudja, és ahogy Jézus beszélt, egyszer megnyilvánul a démon belőle. És elkezd kiabálni, hogy ki vagy te. Tudom, hogy ki vagy, hát az Istennek a szentje vagy, de fölismeri Jézust. És mit csinál Jézus? Emlékeztek a Márk drámába? A Laci azt mondja, csitulj el, és menj ki belőle, vagy némulj meg, és menj ki belőle. És mi történik? Kimegy ebből az emberből a démon, és újra normális lesz. Néha az Isten azt mondja, hogy na most itt az ideje egy csodának, itt az ideje egy ilyen erődemonstrációnak, ahol az Isten országának az ereje, az Isten országának a hatalma megnyilvánul. És hát valahogy ilyen különleges események történnek, ami nem mindig 5 percenként történik, de valamikor Isten ad ilyen nagy csodákat, vagy ilyen erődemonstrációt. Átéltél már ilyet? Nem feltétlenül démonizés, de bármit. Amikor az Istennek az ereje egyszer megnyilvánult. Akár úgy, hogy összetört, akár úgy, hogy fölemelt, akár úgy, hogy beteg meggyógyult, akár úgy, hogy valaki egy lehetetlen helyzetből teljesen megváltozott és kijött belőle, és nem belepusztult ebbe a nehéz helyzetbe. Valahogy az Istennek az ereje megnyilvánult. Valaki szomorúan és leterhelten jött, és boldogan ment haza. Az Istennek az ereje valahogy megnyilvánult annak az embernek az életében. valakinek beszűkült az élete, Isten megáldotta őt, és újra új perspektívák nyíltak az életében. Ezeket át lehet élni folyamatosan, és lehet tapasztalni. És fontos is, hogy igényeljük ezt, vagy imádkozzunk ezért, hogy egyrészt hittel szóljuk az evangéliumot, vagy hittel képviseljük Krisztust, másrészt, amikor ez megtörténik, hogy valami ilyen isteni erődemonstráció történik, Isten megjelenik olyan módon, akkor ne ijedjünk meg, sőt, legyünk partnerek ebben. Néhány héttel ezelőtt voltam egy gyülekezetben, amikor nem voltam itthon, ott egy evangelizációra hívtak, és például találkoztam egy tipikusan megszállott emberrel. Nem először, lehet, hogy nem is utoljára, de az egy megszállott ember volt, aki ott volt ezen az evangelizáción. Végig csöndben volt, és a végén elkezdett kiabálni. Nem ugyanez, ami itt a Bibliában le van írva, de kicsit hasonló volt a sztori. Amikor az arról volt szó, hogy akik szeretnék Jézust befogadni az életükbe, azokért imádkozni fogunk, és akkor elkezdett kiabálni, hogy ki az a Jézus. Jézus nem kell csak Isten, én az Atyával foglalkozok, Jézus az semmi. És akkor ezt kiabáltott folyamatosan. És akkor mentem utána, és ment le a lépcsőn, és folyamatosan azt kiabált, hogy Jézus csak a fiú, én az Atyával foglalkozok. Most amikor valaki leértékeli Jézust, vagy megkérdőjeli Jézusnak a tekintélyét, ez egy tipikusan gyanús eset. Szóval lehet ilyenekkel találkozni. Lehet, hogy máskor valaki egyszerűen csak otthagy téged, és nem foglalkozik veled, mert nem érdekli őt Jézus. Nem mindenki megszállott, van, akit csak egyszerűen még az Istennek a kegyelme nem tudott úgy átformálni, hogy nyitott legyen arra, hogy elfogadja az Istennek az üzenetét. A magvetőről szóló példázat azt mondja, hogy a mag az Istennek az igéje, amiben benne van az a potenciális erő és hatalom, ami meg tud mindent tenni. Tehát az Isten országának az ereje van benne a magban, az evangéliumban. Bármi megtörténhet. De hogy mi történik, az alapvetően attól is függ, hogy milyen talajba hullik, igaz? Mert valamelyikben nagyon hamar el lesz folytva ez a mag, és valahol 30-60 vagy 100 annyit fog teremni. Tehát nem mindegy, hogy akár az én hitem, a te hited, vagy azoknak az embereknek a hite is, akik hallgatják az Isten igéjét, azok hogy reagálnak erre. Az Isten hatalma viszont le tudja győzni az ördögöt, és mindig legyőzi. És még egy dologra szeretnék kitérni, hogy amikor odaszánjuk magunkat arra, hogy az Istennek az igéjét, az Istennek az evangéliumát képviseljük, akkor számíthatsz arra, hogy az ördög is aktivizálja magát. Nem föltétlen mindig, nem kell ezt beprogramozni és várni, de nagyon sokszor, amikor képviseled az evangéliumot, prédikálod, vagy bármilyen módon hirdeted, akkor az ördög is meg fog jelenni. És nagyon sietsz valahova, és pont akkor kapsz egy defektet, és nem fogsz odaérni időbe, és merős ez. Valahogy meg akar állítani. Valamit elterveztél, hogy ennek így kell lenni, megimádkoztad, és pont akkor rosszul érzed magad, vagy jön valami rosszulét, vagy betegség, vagy akármi. Szóval ezek ismerősek, igaz? Vagy szeretnéd az Úrral időt tölteni, és pont akkor jön valaki, vagy mindig akkor csörög a telefon, mindig akkor van valami zavaró tényező, az ördög jön, és meg akar akadályozni abban, hogy mindaz, amit az Isten eltervezett, vagy az Isten ereje és az Isten hatalma megnyilvánuljon, az valahogy ne történhessen meg. De hadd mondjak valamit, nem kell megijedni. Amikor a kapernaumi zsinagógában ez a démontól megszállott ember elkezd kiabálni, akkor Jézus nem ijed meg, hogy most mi lesz az Isten tisztelettel. Tehát nem zavarodik meg ott, hogy jaj, most a liturgia, vagy az Isten tisztelet, most az emberek mit szólnak, hogy mi történik a zsinagógába. Egyszerűen nem foglalkozik ezzel, hanem parancsol a démonnak, az Isten erejét felszabadítja, és azt mondja, hogy menj ki belőle, és megy tovább az Isten tisztelet. És az emberek mit mondanak, hogy hát igen, az Isten milyen hatalmas. Szóval ne lepődjünk meg akkor, hogyha az ördög elkezd valamit csinálni, vagy akkor sem, hogyha az Isten ereje megnyilvánul valahogy. Inkább legyünk partnerek. Tudjátok, van az a vicc, hogy az egyszeri gyülekezetben már évek óta nem láttak megtérést, már se tudják, hogy pontosan mi az, de azért készülnek rá, hogy majd az egyszer evangelizálni fogunk, és akkor megtér valaki, és akkor azt mondja a pásztor, hogy ha ne adj Isten, mégis valaki megtér, akkor tudjátok, mit kell csinálni. Szóval ez a ne adj Isten, valaki megtér című dolog, tehát hogy hát adja Isten, hogy megtérjenek az emberek, adja Isten, hogy csodák történjenek, adja Isten, hogy az emberek felszabaduljanak a terhek alól, adja Isten, hogy új látás, új perspektíva legyen az emberek előtt, ami előre mozdítja őket. Csak fontos, hogy felkészültek legyünk, hogyha hiszünk és úgy szólunk, az ördög is jön, az azt le lehet rendezni, kisebb-nagyobb kellemetlenségeket tud okozni, de tovább lehet menni, ezzel nem kell sokat foglalkozni, és jön az Istennek az ereje, az Istennek a csodája, amiben lehet gyönyörködni, az Istennek a kegyelme, ami valami újat tud előhozni. És fontos, hogy ebben partnerek legyünk. Szóval ennek az évnek az elején Isten abban bátorított engem, hogy ahogy Zsolt bevezette az Isten tiszteleten, hogy a 9-es mezt húzzuk magunkra, ez a középcsatárnak a száma. A középcsatár az nem ijed meg az ellenségtől, nem ijed meg a védőktől, nem ijed meg a kapustól, hanem megy és gólt akar rúgni. Ha ilyen akarunk lenni, hogy hiszünk és ezért szóljuk az evangéliumot, akkor nem fogunk megijedni sem az emberektől, sem az ördögtől, sem a körülményektől, megyünk és gólt akarunk rúgni. Mert szükségünk van arra, hogy az Isten vezessen bennünket, és utána Isten igazolni fogja ezt. És ha nagy erődemonstrációk lesznek, úgy is jó, ha kicsi, úgy is jó, de lényeg az, hogy az Isten országa menjen előre. És szeretném azzal befejezni, hogy igen, még egy igeverset elfelejtettem itt kivetíteni. Ismerjük nagyon jól, igaz? Soha ne felejtsük el, amikor ebben a folyamatban benne vagyunk, hogy hiszünk, és ezért szólunk, és az Istennek az útján megyünk előre, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők, hatalmak ellen a sötétség világai és urai, és a gonoszság lelke ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Vagyis egyfajta szellemi konfliktus van, amiben nem megijedni kell, hanem győzni kell. És Jézus győzött. És ennek a történetnek a legvége azzal zárul, hogy a zsinagógában véget ér az Isten tisztelet, az emberek nagyon boldogok, megtapasztalták azt, hogy az Isten ereje ott volt, és hallották az Istennek az élő igéjét, láttak egy csodát is még, láttak egy szabadulást, és aztán véget ér az összejövetel, mennek az emberek haza, és 4 tanítvány pedig elmegy Péternek a házához, valószínűleg egy jót ebédelni az Isten tisztelet után, vagy vacsorázni, és ott van egy beteg asszony, Péternek az anyósa. És én ezzel szeretném befejezni, hogy ennek a történetnek az zárásaként azt mondja a Biblia, hogy amikor Jézus azt hallotta, hogy Péternek az anyósa lázasan betegen fekszik, ezt mondja a Biblia, oda ment, megfogta a kezét és talpra állította, mire azonnal ezt az asszonyt elhagyta a láz és szolgált neki. Az Istennek az ereje és az Istennek a hatalma, amikor megnyilvánul és átéli valaki, az egyrészt meggyógyít, másrészt helyreállít, és tudjátok mi a célja? Ugyanaz, mint Péter anyósánál, hogy fölállt és elkezdett szolgálni azonnal. Nem csupán annyi a célja Istennek, hogy eddig beteg voltál, most már egészséges legyél, eddig szegény voltál, most már kevésbé legyél szegény, eddig nehéz életkörülmények között éltél, most egy kicsit jobb legyen, vagy eddig nem tudom mi volt kellemetlenség, most az megváltozzon, hanem Isten elvesz valami nehézséget, elvesz valami kellemetlenséget, elvesz valami nyomorúságot, elveszi a bűnt, és azt mondja, hogy adok helyette neked egy normális életet, de miért? Hogy kelj fel és menjél szolgálni. Péter anyósa mit csinált? Meggyógyult, átélte talán másodpercek alatt, ahogy Jézus fölsegítette őt az ágyból, azonnal elhagyta a lác, azonnal meggyógyult, és nem azt mondta, hogy na jó van, akkor most már pihenhetünk egy jót a betegség után, kicsit regenerálódunk, hanem mit csinál ez az asszony? Föl kell és azonnal elkezd szolgálni. Hát ott abban a helyzetben az, hogy azonnal vendégül látta Jézust. Amikor Isten meg fog téged szólítani, akár ma, akár holnap, vagy az év során bármikor, megváltoztat az életedben valamit, valami áldást ad, az Istennek az ereje valamilyen módon megnyilvánul az életedbe, akkor tudod, mi lesz? Az, hogy Isten azt akarja, hogy eddig, aki talán kivonultál a szolgálatból, kivonultál a bizonyságtételből, kivonultál abban, hogy aktív legyél az Isten országában, Isten ad neked egy új lehetőséget, hogy újra szolgálj. Készek vagyunk erre? Hogy Isten gyógyítását, Isten kegyelmét átéljük, és azért, hogy föl tudjuk húzni a 9-es mezt. Hogy menjünk és szolgáljunk, és gólokat rúgjunk. Szóval 2012 ne csak a kegyelemnek az éve, meg a reménység éve legyen az is, de Isten tényleg többet is tud adni. Isten nem szűkül be ilyen szlogeneknek, hogy ilyen év, meg olyan év, meg amolyan év, és nem csak ebbe tud gondolkodni. Ha ezek azt mondták, hogy ez a reménység éve, hát akkor reménység is, akkor nem tudok mit csinálni velük. Isten sokkal több ennél. Isten mindenben tud nekünk előrelépést adni, és ma bennem az van, hogy a 2012-ben imádkozzunk azért, hogy a 2012-es év legyen Isten hatalmának az éve is. És nagyon szükség van erre, hogy ne csak az okkultizmus próbálja demonstrálni a szellemi erőknek a hatalmát, ne csak mindenféle hamis tanítások és mindenféle démonikus megnyilvánulások, hanem az Isten népe, az Istennek az ereje együtt tudjon járni, hogy amikor hirdetjük az evangéliumot, hirdetjük az Isten igéjét azért, mert hiszünk benne 100%-ig, meg vagyunk győződve róla, ezt képviseljük, látjuk és átéljük azt, hogy ennek jó gyümölcsei vannak. Szóval szükség van arra, hogy a 2012-es év az Isten hatalmának az éve legyen a te életedben is, nagyon nagy szükséged van rá, meg nekem is. A gyülekezetünknek az életében az Isten hatalma tartson továbbra is bennünket. Egy kicsit kívül nézünk, akár azt mondjuk, hogy általánosságban az egyházban, hogy az egyház meg tudjon erősödni. Vagy azt is mondhatjuk, hogy Magyarországnak óriási szüksége van az Isten hatalmára és az Isten kegyelmére. De a magyar emberek azt mondhassák esetleg majd decemberben, hogy ez az Isten hatalmának az éve volt. Milyen jó lenne. Szükségünk van az Isten hatalmára. Nos, tehát Jézus meggyógyította Péternek az anyósát. Az anyósa meggyógyult, helyreállt, és azonnal szolgált. Ez az évnek az első Isten tisztelete, mindjárt be fogjuk fejezni. Isten folyamatosan szól hozzánk, áldást ad, vezet bennünket, és tudjuk, miért teszi? Azért, hogy megerősítsen bennünket, és menjünk ki, szolgáljuk őt. Hát jó munkát kívánok magunknak ebben a programban, kinek-kinek azon a területen, ahol lennie kell. Lehet, hogy nem mindenki a 9-es meszt kell, hogy fölhúzza. Vannak itt hátvédek is, vannak itt kapusok is, vannak itt jobb összekötők, meg bal összekötők, meg nem tudom, szóval, hogyha a foci nyelvén beszélünk, szükség van mindenkire. Ha te úgy érzed, hogy te nem egy ilyen középcsatártípus vagy, nem baj. Azért vagy itt, és azért teremtett Isten téged olyannak, amilyen vagy, mert ő ebben gyönyörködik, és valamilyen küldetést adott neked. Bármilyen szerep a tied, legyél abban hűséges, és ne felejtsd el, hogy amikor szolgálod az Urat, teszel valamit, ne azért tedd, mert megkértek rá, ne azért tedd, mert átszik ki, hogy én nem csinálok semmit, ne azért tedd, mert hú, akkor ezzel megmutatom, hogy én ki vagyok, hanem tedd azért, mert hiszel abban, hogy a szolgálat az fontos dolog, az Isten szolgálata fontos dolog, hiszel a gyülekezetben, mert ezt Isten teremtette, hiszel abban, hogy amit mondasz, amit képviselsz, az az Istennek az üzenete, az Istentől jövő érték, és ezt képviselni kell. És hogyha így, ilyen motivációval éljük az életünket, akkor Isten meg fog áldani bennünket. Jön Isten kegyelme, jön Isten hatalma, jön Isten szeretete, és akkor tényleg azt tapasztalhatjuk majd, hogy a 2012-es év minden rossz híresztelés ellenére jobb lesz, mint a 2011-es volt. Tudunk erre egy nagy áment mondani? Ámen. Úgy legyen. Úgy legyen, Isten áldjon meg bennünket.